Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk!
Sziasztok!
Sziasztok!
Maradunk továbbra is a koraújkornál, most viszont átevezünk magyar vizekre, és három tételt vontunk össze ebben az adásban. Beszélni fogunk a török ellenes és rendi küzdelmekről, beszélni fogunk a Mohácsi csatáról, annak előzményeiről és a kettős királyválasztásról, valamint arról, hogy miként szakadt három felé az ország. Ez bezárólag még beszélni fogunk egy kicsit a várháborúkról is. Kezdjük talán ott, ahol az utolsó magyar ezzel kapcsolatos tételünket befejeztük, az ugye Hunyadiról szólt. Hol kezdődik ez a mostani tételünk?
A tételünk, ugye itt szintén a koraújkorban járunk már, és itt nagyon fontos, hogy itt ugye a török ellenes küzdelmeket folytatjuk, ami már ugye luxemburgi Zsigmond idején megjelent, ugye Magyarország déli határai mentén. Ugye itt Hunyadi halálával érdemes kezdeni, illetve az azt követő időszakkal, az úgynevezett jagálló korral. Ugye, mint tudjuk, ugye Hunyadi Mátyásnak nem születik fiú gyermeke, tulajdonképpen ugye van egy törvénytelen fia, Korvin János, akinek azonban nem volt esélye ugye a korona megszerzésére, hiszen ugye a cím is sejteti, nem csak török ellenes küzdelmekről, hanem rendi küzdelmekről is beszélünk. Tehát az országot ekkor Mátyás halála után egyszerre fenyeget egy belső, belpolitikai zűrzavar a rendi küzdelmek miatt, illetve egy hatalmas nagy külpolitikai fenyegetettség, a török. A magyar főurak jelentős része Hunyadi Mátyás halálát követően elpártol Korvintól, és inkább egy külföldi jelöltet kívánnak támogatni. Na már most két dinasztia jöhet szóba, az egyik a Habsburg, a másik pedig a Jagelló dinasztia. A magyar tróra mind a Habsburg, mind pedig a Jagelló dinasztia bejelenti a trónigényét, és a vetélkedésből végül is második Jagelló Ulászló kerül ki győztesen, aki cseh király volt, ugye Mátyás egykori ellenfele, a lengyel király fia, aki végül ugye megszerzi a cseh trónt ugye Mátyás helyett, aki szintén ugye igényt tartott rá első felesége miatt még uralkodása idején.
És ez mitől lehet, hogy Korvin János nem támogatták ebben annyira? Nem volt rá alkalmas, vagy?
Hát ugye nem volt törvényes fia, tehát ugye nem a királynétől született, illetve ugye Mátyás után fellélegeznek egy kicsit a rendek, hogy megszabadulnak ettől az erős központosított uralkodótól, így még inkább teret akarnak nyerni a rendi kiváltságaikkal.
Egyébként de mondhatjuk azt is, hogy Hunyadiak sem voltak úgymond királyi vér.
Ha szószoros értelemben nézzük, nem királyi vér a hunyadi vér, abszolút. Legalábbis hát nyilván tróna lépésük előtt nem királyi vér, innentől kezdve már igen. Viszont itt az a fontos, hogy a rendi jogok annyira előtérbe kerülnek Hunyadi után, hogy Korvin mellett az, hogy még nem is volt törvényes uralkodó, vagy törvényes fia Mátyásnak esélye se volt.
Oké, tehát akkor Unlászló lett a király.
Így van, ugye a cseh király egyben ugye magyar király is lesz. Megkoronázásával ugye szokásosan a két ország között egy personál uniós kapcsolat jön létre. Az új király ugye mozgás terét azonban ugye a bárói rétegek jelentősen befolyásolják. Tehát itt is érzékeljük a rendi küzdelmeket, tehát a rendek és a király közötti belső harcot. A Mátyásféle törvényeket visszavonatják például Ulászlóval, a királyi tanács szerepének megnövekedését kezdeményezik és érik el, a rendkívüli hadiadót is eltörlik. Ugye a részlegesen meggyengült központi hatalom nem gátolt ugye a rendi törekvéseket, ugye a közlemesség egyre erélyesebben lépett fel ugye a rendi országgyűlésen belül a királyi tanáccsal és a bárókkal szemben. Tehát ez az alapvető belpolitikai küzdelem, ami a rendi országgyűlésen belül zajlik. Ugye a második Ulászlónak ugye sokáig nem is születik fiú gyermeke, ugye két végzés jön létre egymással párhuzamosan, hiszen félő, hogy Ulászlónak nem születik már fiú gyermeke, így valahogy rendezni látni kell még Ulászó életében a trón utódlást. Mi ez a két rendelet? Ennek a két rendeletnek nagyon fontos következményei lesznek, ugyanis ez készíti elő a kettős királyválasztást majd. Az egyik rendelet kimondja, hogy a szabad királyválasztást elvét biztosítani kell a rendeknek, a magyar rendeknek, valamint, hogy idegen származású király nem ülhet magyar trónon. Ez az úgynevezett 1505-ös Rákosi végzés, amit ugye az akkoriban a Rákos mezén tartott rendi országgyűlés fogad el. Ugye a döntés, amely nem volt törvény, ez nagyon fontos, leginkább ugye az ország legnagyobb földbirtokosának, Szapolyai Jánosnak kedvezett, és az érdekeit szolgálja, ugye aki a trónra pályázik. A második végzés az 1515-ben születik meg, méghozzá a Habsburgokkal II. Ulászló egy házassági szerződést köt. Hiszen 1506-ban megszületik fia II. Lajos, és a főuraknak egyelőre meg kellett elégedni az erdélyi vajda tisztségével. Ugyanakkor II. Lajost a házassági szerződés révén II. Ulászló hozzáadja Habsburg Mária nővéréhez.
Fú, itt jó sok néve hangzik. Igen. Hogyan lehetne egyszerűen összefoglalni, hogy akkor most itt kik jutottak hatalomra?
Tehát itt a lényeg az, hogy ugye a Rákosi végzés egyetem egy magyar származású támogat, míg a Habsburg házassági szerződés pedig egy Habsburgot, hiszen a megszületendő II. Lajost, II. Ulászló a Habsburg uralkodó lányához, Habsburg Máriához adja hozzá.
Tehát még csecsemőként.
Tehát lényegében a Jagelló családot beházasítja a Habsburgokhoz Ulászló. És nem csak a gyermekét adja oda Ulászló, hanem a saját nővérét, Jagelló Annát odaadja a Habsburg uralkodónak, Habsburg Ferdinándnak.
És ezt azért, hogy a folytonosság fennmaradjon?
Így van.
Meg hogy ne Szapolyaihoz kerüljön a hatalom?
Így van. Tehát az a lényeg, hogy azt lássuk át, hogy ez a kettős szerződésnek a lényege az volt, hogy a köznemesség a Rákosi végzést támogatja, tehát a köznemesség Szapolyai mögött sorakozik föl, a magyar Szapolyai mögött, még a bárói rétegek a Habsburgokkal kötött házassági szerződés révén a Habsburgok mögött sorakoznak föl. Ennek egyszerű oka volt, a bárói rétegek a Habsburgokban nagyobb védelmet láttak a töröktől, mintsem Szapolyaiban.
Bevallom, ez nem egy olyan egyszerű képlet. Emlékszem egyébként az Egri csillagok elején is, talán igen. A filmben nem is értettem, hogy ott kiteniszezik, valamilyen király teniszezik, de közben ő tök más, mint aki az országot irányítja, mert van egy csecsemő is, de az már Szapolyainak a gyereke talán.
Igen, az majd János Zsigmond, így van, ez kicsit később.
Az egy kicsit később.
Igen, de kicsit bonyolultak a családi viszonyok. Azt lássuk át, hogy még II. Ulászló a király, viszont a megszületendő II. Lajost már a Habsburg Ferdinánd lányához, Habsburg Máriához adja, saját nővérét, Jagelló Annát, pedig magához, Habsburg Ferdinándhoz házasítja be. Tehát gyakorlatilag a nővérét és a saját fiát is beházasítja a Habsburgokhoz. És akkor itt már érdemes rátérni Ulászló halála utánra. Tehát ugye Ulászló halála után ugye szokásosan fia II. Lajos kerül a trónra. Ugye 1516-ban 10 évesen került trónra II. Lajos, helyette nyilván kezdetben ugye a rendi tanács irányít, és ugye a kiúló hatalmi vetélkedések bénítják az ország működését. Hiszen II. Lajos alkalmatlan az uralkodásra, így kimarad, kivetélkedik egymással, gyakorlatilag Habsburg Ferdinánd, illetve Szapolyai János. Szapolyai János a Rákosi végzésre hivatkozik, Habsburg Ferdinánd Jagelló Annával kötött házassága révén pedig a Habsburg házassági szerződésre hivatkozik.
És akkor ezt nevezhetjük kettős királynak?
Még nem, mert nem választják őket még királynak, hiszen a király hivatalosan II. Lajos.
Aha, szóval akkor ezt nevezhetnénk hármas király helyzetnek?
Nem, ezt úgy nevezzük, hogy II. Lajos mögött zajló pár viadal.
Hát ez annyira nem kreatív, ez a... de azért nekem ez is tetszik, jól van. Oké. És akkor közben a háttérben meg itt vannak ugye a törökök.
Így van, ugye eddig belpolitikai problémákról beszéltünk, viszont ahogy a tétel elején említettem, van egy külpolitikai veszélyhelyzet a török. A Jagelló korban, azaz II. Ulászló és II. Lajos uralkodása alatt Magyarország és az Oszmán Birodalom között fegyverszünet volt, amelyet ugye időről időre szépen megújítottak. Na már most ez tartott első Szulajmán tróra lépésig, aki 1520-tól 1566-ig tölti be a szultáni rangot. Tróra lépésével az Oszmán Birodalom életében is egy új korszak kezdődött meg, ugye apja közel-keleti hódításai, majd pedig kis-ázsiai hódításait követően, ugye Szulajmántól az európai hódításokat várja el az oszmán nép. Ugye az Oszmán Birodalom ugye érvényesíteni kívánta az erőfölényét, és 1521-ben megindítja hadait a déli végvárvonal ellen. Ugye a királyi hadsereg még csak gyülekezik 1521-ben, amikor a végvár kapitulál augusztus 29-én, ugye Nándorfehérvár elestével ugye nyilvánvalóvá válik, hogy az oszmán haderő képes mélyen ugye előre nyomulni az ország belsejébe, hiszen azért emlékezzünk a Nándorfehérvári 1456-os diadalunkra, amikor a Dunai utat védjük a töröktől. Most 1521. augusztus 29-én, miután a Nándorfehérvári vár kapitulál, megnyílik a Dunai út a török előtt. Tehát a török felhajószat bágyos szeretettel, mély előkelő tisztelettel a Dunán.
És mit lehet mondani a magyar királyi hadseregről? Ugye Mátyás után a fekete hadsereg az feloszlott.
A Mátyás halál után eltölik a rendkívüli hadiadót, de most már innentől kezdve a fekete sereg végig rabolja, fosztogatja az országot, Kinizsi Pál fogja őket majd leverni és kiűzni ugye az országból, ami szintén tovább gyengíti az országot. És akkor érdemes ennél a kérdésnél becsatolni, hogy mi vezet a Mohácsi csata, az, amit mindjárt most felvázolunk. Több ok. Elsőként én említeném az országban zajló belpolitikai harcokat, Szapolyai, illetve a Habsburgok között, a rendi országgyűlésben a köznemesség és a bárók közötti hatalmi harcot, a másodikoknál a Hunyadi Mátyás után okozta súlyos gazdasági problémákat említeném, harmadikoknak akár a fekete sereg rabló fosztogató hadjáratait, illetve itt lezajlik egy parasztfelkelés is, az úgynevezett Dózsa György féle parasztfelkelés. Erről nem kell többet tudni, mert ez már nem keret tantervi téma. Én úgy gondolom azért a szóban, én ezt biztos jó pont, ha megemlítitek, hogy ez a Dózsa György féle parasztfelkelés így gyengíti az országot, és az utolsó pont pedig az Oszmán Birodalom olyas fokú megerősödés első Szulajmán alatt, ami lehetőséget biztosít nekik egy magyarországi hadjáratra.
Hogyha nem érettségi kérdés, annyira nem akarok belemenni, de úgy rémlik, mint hogyha úgy mesélték volna még annó történelem órán, hogy ez a Dózsa György féle parasztfelkelés egyfajta, tehát így a bizalmat lecsökkentette azzal kapcsolatban, hogy a parasztok kezébe fegyvert adjanak. Ez mennyire?
Hát ebben van egy kis kommunista áthallás, hogy a Dózsa György féle parasztháború, ugye a kommunista történet tanításban nagyon átjött, hogy ezt most építik le. Tehát a Dózsa György féle parasztfelkelés ugye a paraszti munkás, előmunkás társadalomnak a fellázadása ugye a felsőbb rétegek ellen. Nyilván van benne valami szerepe abszolút.
De akkor nem olyan jelentős.
Ilyen szempontból nem, tehát mondjuk ez azért nem járult hozzá a Mohácsi csata elvesztéséhez. Az előbb említett és felsorolt okok együttese járult a Mohácsi csata vesztéséhez.
Akkor térjünk át a Mohácsi csatára, és Tomori Pálról kell beszélnünk.
Így van, ugye Tomori Pál kalocsai érsek volt, aki egy szerény létszámú haderőt irányított itt a Mohácsi csata előtt, illetve ugye a védelmével ugye helyi sikereket elér a töröktől, viszont ezt a török záport már nem tudja elhárítani. Ugye második Lajos feleségével, ugye az előbb említett Habsburg Máriával ugye megpróbálja a rendi széthúzást felszámolni, ugye Csehországban ez sikerrel jár, viszont Magyarországon a Szapolyai versus Habsburg Ferdinánd vetélkedésen nem fog sikerrel járni. Ugye Magyarországon kudarcba fulladnak a rendi ellentétek felszámolására irányuló politikai törekvések. Ugye a rendi törekvések miatt ugye az országgyűlések állandó ugye viszályok kísérik. Nem lehet az országgyűlésen érdemes döntéseket hozni a török elleni védelem megszervezéséről. Tehát ahogy előbb említettem az okoknál, ugye a Habsburg-Szapolyai párharcot már itt, ez már nagyon gyengíti az országot. Tehát elveszi a figyelmet a töröktől ez a bárharc.
De akkor ezek szerint nem érzékelték, hogy ennyire
érzékelték, kenyegető? Csak a hatalmi harc, a rendi országgyűlésben kibontakozó harcok erősebbek voltak, mint a török veszélynek a súlya.
Mert hogyha azt veszik, akkor ugye 21-ben veszik el Fehérvár, és 26-ban
igen,
történik a Mohácsi nagyon csata. Tehát eltelik 5 év, és közben malmozunk gyakorlatilag, és
hát így van.
Hát ez elég tragikus.
Így van, tehát a Mocsi csata elkerülhető lett volna, ha egy erős központosított királyi hatalom áll az élén az országnak. Viszont ez nem így történt. Ugye ekkor második Lajos ugye a Habsburgok felől próbál meg segítséget kérni. Ugye 5. Károly birodalma ekkor ugye azon a háborúban áll a franciákkal, hiszen ekkor Habsburg Ferdinánd még nem Habsburg uralkodó, helyette a bátyja ugye 5. Károly az. A francia király akkor létrehoz egy Habsburg ellenes szövetséget, amelyben még Szulajmánt is be akarta vonni. A szultán azonban érzékeli II. Lajos elszigeteltségét. Továbbá az sem tett jót, hogy II. Lajos börtönbe vetti Szulajmán követeit egyébként, illetve a Habsburgokkal köt szövetséget, akik ugye török ellenes oldalon állnak. Tehát innentől kezdve a politikai háttere is megvan a támadásnak, amit Szulajmán 1526-ban újra mozgásba lendít. A magyar haderő most is nagyon lassan gyülekezik. Ugye a mozgósító parancsot csak akkor küldik szét egyébként, amikor a törökök már ugye a határon állnak. Ugye a Szapolyi János erdélyi serege, ami körülbelül egy olyan 15 ezer fő sereg volt, ugye a földrajzi távolság miatt nem tudott nagyon második Lajos segítségére érkezni, és a cseh és a német zsoldosok is késve indulnak, de ez is körülbelül 8 ezer főt takart magában. Ugye az oszmánok júliusban betörnek újra az országba, elfoglalnak ugye két erődítményt, Pétervárodot, illetve új lakvárát, majd augusztus közepén megkezdték az átkelést ugye az Eszéki hídnál a Dráva mentén. Ugye itt Tomori nem meri megzavarni az eszéki átkelését a törököknek. A második Lajos ugye vezette királyi sereg, ugye nehézkesen indul, elmulasztott az átkelés ugye megakadályozását is Eszéknél, így a Dunántúlon ugye Mohásnál kényszerül csatára II. Lajos a királyi haderővel. Ugye ez gyakorlatilag mint egy 25 ezer főnyi magyar sereg áll a mohácsi csatában, és próbál meg helytállni és megállítani a körülbelül 60 ezer fős török haderőt augusztus 29-én 1526-ban. Ugye Tomori Pál vezette nehéz lovasság, ugye egy egész napos várakozás után, ugye délutáni órákban rátámad ugye a csatamezőn megjelenő spáhikra, és az első összecsapás sikeresen zajlik, és ezt követően folytatják az előre nyomulást a magyarok. Tehát még az elején egyébként valóban sikereket érünk el a mohácsi csatamezőn. Ugye a török ellentámadás azonban katasztrofális vereséghez vezet. Ugye a magyar ugye hadsorok felbomlanak, szétzilálódik a hadrend, menekül a király, ugye második Lajos elmenekül a csata helyszínéről, és ugye menekülés közben ugye lovával a megáradt cselepatakba bele is fullad, és ezzel meg is bukik végleg mind a magyar királyság, mind pedig a magyar haderő a mohácsi síkon. Tehát 1526-ban elvesztjük a mohácsi csatát. Hogyan értékelhetjük? A mohácsi csata gyakorlatilag nemzeti tragédiánk a mai napig, a nemzeti függetlenségünk elvesztése, a középkori virágzó magyar királyságnak a vége, ha évszámhoz akarjuk kötni. Innentől elkezdve egy 150 évig tartó masszív török uralom előzménye, ahol többek között a magyar szuverenitás és fejlődés is elveszik, vagy hát legalábbis jelentős ideig megtorpan.
Ha Szapolyai odaért volna egyébként, akkor sem lett volna esélyünk.
Nem. Tehát itt annyi tényező állt össze, hogy ez lehetetlen lett volna egy összes csatát kicsikarni. Én a gyerekeknek mindig úgy szoktam tanítani, hogy ilyen nagyon komoly csata vesztéseket, ilyen brutális nagy vereségeket mindig úgy képzeljenek el, mint egy ilyen nagyon hosszantartó betegséget magukon. Tehát, hogy elsőnek megjelennek a tünetek, nem tudom, orfolyás, köhögés, nem kezeled, akkor nem tudom, jön a mellkas fájdalom, nem kezeled, jön a láz, stb. Ugyanígy működik egy ország, ami válságba kezd kerülni. Hunyadi után nem rendezik megfelelően a trónigényt. Jönnek a belső harcok. Kettős, nem egyértelmű rendeleteket hoznak a trónutódlásról. Ez belharcokhoz vezet. A belharcok gyengítik az országot, elveszik a figyelmet a töröktől, nincs jó védelem. És így tovább, Ez egy olyan, mint egy betegség, amit nem kezelnek, és a vége nyilván egy hatalmas nagy veresség lesz. A mohácsi csatát követően a törökök egyébként kivonulnak, tehát nem azonnal mennek föl Budára. A kivonuló török csapatokat egyébként az Erdélyben állomásozó Szapolyi sem meri megzavarni már. Tehát feleslegesnek tartja a beavatkozást. amit egyébként jól is dönt, a stratégiai szempontból valóban ez volt a jó döntés. Viszont Szulajmán szultán diadala egyértelműen teljes, tehát elbukik a magyar királyság a déli végvárrendszer romokban, tehát gyakorlatilag az oszmán haderő kibe járkálhat az országba, nincs királyunk, tehát nincs biztos hadvezetés, a Malcsi csatában nem csak a király, hanem az ország vezetésének jelentős része is meghal, tehát gyakorlatilag az ország védelem és király nélkül áll. Ugye az oszmán haderő rövidesen bevonul Budára is, amit szintén kifoszt. A törökök ugye az ősz közelettével ugye elhagyják az országot, de ugye útközben végigpusztítják ugye a Duna-Tisza közét, és több tízezer foglyot hurcolnak magukkal. 1526 végén ugye súlyos ugye vérveszteséget szenvedett ugye vezetői réteg sorsfordító döntéseket kell, hogy meghozzon, ki legyen az ország uralkodója, és ennél a pontnál kell ismét elővennünk Szapolyi Habsburg párharcot, és ekkor beszélünk kettős királyválasztásról.
És mit is jelent ez a kettős királyválasztás, hogyha már ezek szerint nincsen hármas királyválasztás nagy csalódottságomra?
Nem, az valóban nincs, hiszen akkor volt törvényes király. Most azonban nincs törvényes király II. Lajos halálával, hanem ugye a két vetélkedőt választják meg uralkodónak. Ugye itt fontos a társadalmi csoportot is megnevezni, hogy ki választja meg az adott szemét királynak. Ugye a közlemesség támogatottja, ugye Szapolyi János lesz, aki a Rákosi végzésre alapul véve választatja meg magát királynak első János néven. A főúri réteg, a bárói réteg viszont nem Szapolyait, hanem a Habsburgokat támogatja továbbra is, és a házassági szerződés révén Jagelló Anna halálát követően Habsburg Ferdinánd nyújtja be a trónigényét, és meg is koronázzák első Ferdinánd néven magyar királlyá. Tehát a kettős királyválasztás, hogy a neve is jelenti, azt takarja, hogy egyszerre két király próbálja meg ellentétes módon irányítani az országot, mindeközben egymással is vetélkedve.
És mi indokolja azt, hogy a magyar rendek egy magyar származású Szapolyai Jánossal ellentétben a Habsburgokat támogatják?
Egyértelműen a Habsburgokban nagyobb jövedelemforrást, jogaik nagyobb és biztosabb tiszteletben tartását, és ami a legfontosabb, a török elleni védekezés sikerességét látták.
Tehát ezt például nem látták Szapolyaiban ezek szerint?
Nem, de egyébként őszintén nem, tehát hogy ez érthető is, hiszen Habsburg Ferdinánd mögött ott állt a német-római császár, 5. Károly, és hát maga a Habsburg dinasztia. Szapolyai mögött mi? Az erdélyi vajdai tisztsége.
Hát jó, oké, de mondjuk lehet,
hogy... Meg egy megbukott ország legazdag a főúra.
Hát igen, csak lehet, hogy azzal is magyarázni, hogy a német-római császárságot meg annyira nem érdekli, hogy itt a keleti végeken mi történik.
Hát valóban nem érdekli, viszont a Habsburgokat innentől kezdve érdekelni fog, és hát mind dinasztia tovább is nagyobb hatalommal bír pénzügyileg vagy gazdaságilag. Természetesen ugye a két király között rövidesen fegyveres harc kezdődik meg, ugye a nyugati országrész birtokló Ferdinánd fellép ugye Szapolyi csapatai ellen, ugye aki haderejével előbb Erdélybe, majd pedig Lengyelországba vonul vissza. Ezt nevezzük az ország ketté szakadásának majd mindjárt, amikor ugye az ország nyugati, észak-nyugati felét Ferdinánd, míg az ország többségét pedig maga Szapolyi birtokolja. Hogyan is érkezünk el a kettős királyválasztásról az ország két részre szakadásához? Hát úgy, hogy Szapolyi nem törődik bele a trónjának az elvesztésébe, és szövetséget keres a Habsburgok ellen. Tanakodik Szapolyai, kihez fordulhat szövetségért, franciákhoz nem, mert ők elzárkóznak, ettől van elég más gondjuk. A német-római császársággal egy ember maradt, a török. Tehát Szapolyai megítélése itt válik kérdésessé a magyar történelembe, hogy a törökhöz fordul segítségért. És ekkor történik meg a két részre szakadás, hiszen a Mohácsi síkon, azon a Mohácsi síkon, ahol évekkel ezelőtt véres küzdelmet vívott a függetlenségért a magyar és a török, maga első Szulajmán hűbéresévé fogadja Szapolyai Jánost, és odaadja neki a magyar királyságot, mint hűbéres fejedelemség. Cserébe ígéretet tesz Habsburg Ferdinánd elleni fellépéséről. Ez Szulajmának miért éri meg? Itt érdemes beszélni a török külpolitikai taktikákról. Ugye itt a török nem hódítja, meg nem csatolja földrajzilag vagy közjogilag a meghódított területet az oszmán birodalomhoz, hanem vazallus államává szervezi. Azaz mint egy hűbéres területe lenne az oszmán birodalomnak. Ezt ugye Szapolyai fogjét megtestesíteni, plusz Szapolyai ugye ellentétben van a Habsburgokkal, ami ugye a töröknek jó, hiszen ugye a török azért ellenfelet lát a Habsburgokban bőven, így neki teljesen jó, hogy valaki tompítja a magyar királyság területén a Habsburg előre nyomulást, ugye ez Szapolyai. Itt érdemes azért megvizsgálni Szapolyainak az alakját, jó döntése, mennyire önző, és a többi. Ebben a helyzetben nem nagyon lehetett volna mást tenni.
És eközben egyébként az oszmán birodalomnak mi volt a célja? Tehát ő nyomult volna egészen, nem tudom, Nyugat-Európáig, hogyha teheti?
És próbálta is tenni, ugye, és a török célja innentől kezdve a Habsburgok és Bécs megtámadása volt. Ugye Szapolyai török segítséggel ugye rövedésen ugye visszaszerzi a Tiszától keletre lévő országrészt, ugye ezzel ketté szakad az ország egy észak-nyugati félre, amit Ferdinánd, még a többire, amit Szapolyai birtokol, és 1529-ben ugye Bécs ellen vonuló Szulajmánt hűbéruraként fogadja. Tehát 1529-ben a Mohácsi csatát követő 3 évvel Szulajmán hűbéressévé teszi Szapolyait, és ő maga Szapolyai támogatásával Bécs ellen vonul.
És fizikailag is ott van ilyenkor Szapolyai? Egy hadsereggel?
Nem, fizikailag nem, de nem gátolja meg ugye a Magyarországon történő áthaladást.
Ja, jó, értem.
Ez egyértelműen itt már a nyugati kereszténység elleni célzott török támadást sejtett maga mögött, ez az 1529-es bécsi hadjárat. Hál' Istennek ugye a török sereg ugye a későbbi császárváros alatt, tehát ugye Bécs alatt, ugye kudarcot vallott, de ugye a szultán egy újra elfoglalja Budát, majd azt követően ugye visszaadja Szapolyainak, ezzel ismerve el, mint ugye hűbéresét. Ugye a következőben ugye a két király között egyfajta erőegyensúly állt, ami alig változott, ugye mindkét fél megőrzi a pozícióját, Habsburg Ferdinánd és Szapolya is területileg is megőrzik a pozícióikat. Ugye az őzalos politikai helyzetet az is mutatja többek között, hogy a két király hívei közül ugye többen átállnak a másik oldalra, tehát a bárók és a közlemesek ugye folyamatosan ugrálnak Szapolya és Ferdinánd között, éppen hol érzik magukat jobban biztonságban. Tehát gyakorlatilag mit látunk? Azt, hogy folytatódik az űrzavaros helyzet a Mohácsi csata után is. Tehát nem történik meg egy országon belüli összefogás. Ugye 1532-ben járunk már, amikor a törökök egy újabb Bécs elleni támadást eszközölnek, azonban Kőszeg váránál megakad a török, tehát most sem sikerül elfoglalni a Bécset. Ugye Szulajmán, amikor arról értesül, hogy Bécs alatt 5. Károly német-római császár ugye erős hadsereg állomásozik, időhúzásból ugye belefogott a város ostromába, ami ugye nem fog sikerülni. Ugye Kőszeget ugye Rüssis Miklós vezetésével ugye hősiesen védik ugye a magyarok, ugye a török rohamoknak ellenállnak, és ugye a védekezés, illetve a császári sereg közelsége pedig visszavonulásra kényszeríti Szulajmánt, tehát a Kőszegi csata magyar győzelemmel zárul Jurisis Miklós várkapitánysága alatt.
Nekem egyébként Kőszeg a kedvenc városom, és mindenkinek javaslom, hogy nézze meg ott a várat, meg nyilván a kőszegiek büszkék erre a történetre.
Így van, tehát a kőszegiek nagyon hősiesen harcoltak egyébként, nagyon kitartóan a török ellen. Hol tartunk most? Összefoglalóan, mielőtt még rátérnénk Buda elfoglalására és az ország immáron majd 3 részeszakadáshoz, most lényegében azt látjuk, hogy az ország ketté szakadt, és ütköző zónaként van jelen a Habsburg birodalom és az oszmán birodalom között. Tehát felfogja az oszmán támadást, és ha nem is tudatosan, de védi a Habsburg birodalmat.
És az nem merült fel, hogy Szapolyai közvetlenül vonuljon mondjuk Ferdinánd ellen? Vagy ez ilyen esélytelen?
Hát azt azért a köznemesek így nem...
Tehát maga... magyar ölt volna magyar gyakorlatilag?
Hát nem magyar ölt volna magyar, hiszen Habsburg Ferdinánd nem magyar, de hogy a rendi országgyűlés ezt nem hagyta volna, hogy ilyen fajta szövetségre lépjünk már a törökkel, hogy ebben részt vegyünk. Ugye az a teljes függetlenség feladását jelentette volna. Illetve egyébként valószínűleg most Szapolyai hadereje sem volt olyan jelentős, hogy az annyival megdobta volna a bécsi hadjáratot. Tehát lényegben Szapolyainak azért nem volt egy olyan fokú haderejét Magyarország, nem is volt királyi haderő lényegében, ez meg sem is őt Mohácsnál.
Hát nem lett túl szimpatikus ez a Szapolyai.
Hát érdekes, tehát nyilván ha a korszakban és a témában vizsgáljuk Szapolyait, akkor azért érdemes elgondolkodni, hogy ekkor Európa elzárkózik. tehát nem kap külhoni segítséget Szapolyai. Lavírozik.
De, na mindegy. Nekem úgy tűnik, hogy fontosabb a királysága, mint az ország megtartása.
Igen, de jön a kérdés akkor, hogyha átadja a Habsburgoknak, tehát magát hagyja Ferdinándnak, akkor is lényegében egy idegen népnek adja át a Magyarországot.
Hol itt a szuverenitás?
Hát itt sehol. Tehát Mohács után ez megszűnik. Tehát Szapolyai alakja én nem feltétlenül tartom negatívnak. Én úgy gondolom, hogy a helyzetben ő nem tudott volna nagyon mást tenni. Tehát mindenféleképpen valamelyik másik külső hatalom kezébe került volna az ország. És ő ezt a korszak elvárásainak megfelelően nem a Habsburgok kezébe adja.
És itt másmilyen nép nem rúgott volna a labdában? Nem, mondjuk nem. Északon, nem. Lengyelek?
Nem. Ők elvoltak a vallásáborújukkal épp ott fönn, tehát sem. Tehát, hogy Európa teljesen elzárkózik ekkor Magyarországtól.
Mindezeknek a következménye az lett, hogy aztán három része szakadt az országunk.
Így van, ugyanis Szapolyai gondolkodás módjában egy változás következik be, ha úgy tetszik. Ugyanis a helyzetet felismerve a két király békét köt, ugye ez a váradi béke 1538-ban. Fura, miért kötnek békét? Lényegében azért, mert egyre erősebbé válik, főleg a társadalomban, tehát a rendi berkeken belül az ország újraegyesítése. És ez csak akkor lehetséges, ha a két vetélkedő király jelölt, vagy hát már király, megbékére egymással a váradi békében, ez egy titkos béke volt. A béke tartalmának a lényege egyértelműen hosszabb távon a Habsburgoknak kedvezett, azaz elismerik egymás jelenlegi területi befolyásoltságát, azonban Szapolyai lemond utódai nevében a trónigényről, és elismeri, hogy Szapolyai halála után szülessék akár fiúgyermeke is, az országot a Habsburgok alatt egyesíti. Viszont feltételt szab, csak akkor, ha Ferdinánd elfoglalja Budát, vagy hát pontosabban visszafoglalja Budát.
És ez megtörtént?
Nem. Ugye a sors közbe fog szólni, ugyanis Szapolyainak fiúgyermeke születik, János Zsigmond néven jön a világra, ugye Izabella királyné az édesanyja, ugye Szapolyainak a feleségnek, ezért fontos szerepe lesz majd a következőkben.
És akkor kitalálom megint taktikát változtat így Szapolyai
van,
János.
Így van, itt történik megint egy taktikai váltás. Szapolyai ekkor a halálos ágyán a váradi béke teljes tudatában megesketi híveit, egészen pontosan Fráter Györgyöt és Török Bálintot, hogy halálát követően szegik meg a váradi békét, árulják el Habsburg Ferdinándot, és fiát János Zsigmondot tegyék meg hivatalos királyá és örökösévé.
És akkor most mondhatjuk, hogy elérkezünk az egri csillagok így van. Kezdeti fejezeteihez.
Így van, most érünk el az egri csillagokhoz. Ugyanis Szapolyai halálát követően 1541-ben Ferdinánd erős hadsereget küld Buda megszerzésére, hát hiszen ő tartja a békében megfogalmazottakat, és hát akkor megy Budát visszafoglalni, mint már hivatalos egyedüli magyar király. A esküdtevő hívek közül Fráter Györgynek volt a legnagyobb szerepe, és akkor a szorult helyzetben lévő Fráter György a törökhöz fordul segítségért imáron másodjára is a Mohácsi csatát követően. Miért említjük meg ezt ennyire fontos eseményként, hogy a törökhöz fordulunk segítségül? Azért, mert így a török beleszólhatott a magyar belpolitikai ügyeinkbe, mint ugye hivatalos szövetségesünk. Szulajmán is döntött az újabb hadjáratáról, nyilván nem hagyhatta, hogy az ország a Habsburgok alatt egyesüljön, ezzel kiverve a törököket, és meggátolva Bécs végleges elfoglalását. Az ostrom ugye kudarcot vallott Budánál, és ugye a megérkező oszmán haderő Buda alatt le is táborozik. Ugye a szultán néhány nap múlva látogatásra hívja ugye Szapolyai hívei, Török Bálintot és Fráter Györgyöt, majd a vendéglátás alatt csapatai csellel elfoglalják ugye az ország fővárosát. Tehát Buda elfoglalásánál nem történik csata. Tehát gyakorlatilag az oszmányok bevonulnak az üres budai várba, miután Ferdinándot még Buda előtt visszaverik Bécs felé. Így 1541-ben, miután Szapolyai halálos ágyán megszegi a váradi békét, 1541-ben Buda elesik augusztus 29-én. Szultán megkíméli ugye a fogságba került János Zsigmond és Jagelló Izabella életét is, és új szövetséget, új hűbéri esküt ajánl nekik. Ekkor szakad az ország három részre. Mi lesz ez a három rész? Ez már nem érettségítétel ezen területeknek az ismerete, csak emelt szinten. A három rész az a következő lesz. Az első ugye a Horvátországtól, tehát az Adriai tengerig egészen Erdélyig fél hold sávban húzódó Ferdinánd által és a Habsburgok által irányított királyi Magyarország területe lesz, amely innentől kezdve mint egy új végvárvonal védőpajsként szerepel, Pozsony irányításával, ez a királyi Magyarország, az ország középső, a törökök által uralt részére, Buda központtal, amit ugye török hódoltságként ismerünk, itt a törökök kialakítják a saját államberendezkedésüket, és az utolsó pedig a Tiszától keletre lévő országrész, amelynek kormányzását ugye Izabellár és János Zsigmondra, pontosabban a csecsemő, vagy hát a fiatal János Zsigmond nagykorúsításig Fráter Györgye bíza Szulajmán, azaz ugye az erdélyi területekre, és itt Erdélynek sajátos helyzete lesz a három része szakadt országban, gyakorlatilag Erdélyt nem szállják meg ugye a törökök, hanem csak ugye hűbéres területévé teszik, ugye Erdélyt innentől kezdve továbbra is az erdélyi fejedelem irányítja, amelyet az erdélyi rendek választanak meg, a szultán csak megerősíti a fejedelmet a címében, éves adót ró Erdélyre, valamint megtiltja, hogy török ellenes, azaz Habsburgokkal szövetségben lévő politikát folytassanak az erdélyi fejedelmek. Az első ilyen fejedelem, aki maga Fráter György lesz. Erdély pedig ugye Gyulafehérvár központtal fogják irányítani a fejedelmek. Így szakadt három részre az ország. És nagyon fontos még Erdélynél azt kihangsúlyozni, de erről majd lesz a következő adásunk, erről fog szólni, hogy Erdélyben ekkor egy virágzás fog megkezdeni ebben az űrzavaros időszakban, tündérkerként fogják ismerni Erdélyt, hiszen gyakorlatilag Erdélynek egy nagyon magasokú belső önállósága lesz, és ez az önállóság addig áll fönt, amíg ugye ez a hatalmi hierarchia és hatalmi erőegyensúly fennáll a Habsburgok és a törökök között. Amint ez az erőegyensúly megbillen akármelyik oldalra, Erdélyt azonnal megszállják. Ezt ugye látjuk is a török kiűzésén. Megszűnik a török erőfölény, a Habsburgok meg is szállják Erdélyt.
Tehát ez a három részeszakadás, ez gyakorlatilag több mint 100 évig meghatározta az országunk kinézetét.
Így van, amelynek a nyomait a mai napig is erősen érzékelhetjük. Akár itt Budán is.
És sajnos akár Erdélyben is, mert hogyha az ember elmegy Erdélybe, akkor látja, hogy ott mennyivel több 16.-17. század korabeli műemlék van, ami mondjuk a hódoltság területén egyáltalán nem jellemző.
Így van. Erdély esetében majd külön adásban kitérünk, hogy itt több békét is kötnek majd a törökkel, maga Fráter György is, aki majd szintén elárulja a törököt, majd a Habsburgokkal köt szövetséget, ott is árulást fog elkövetni, és maga János Zsigmond is majd külön békét fog kötni. Ezek többfajta húzavonát fognak eredményezni, illetve a hódoltság területének a megnövekedéséhez fognak vezetni, illetve az erdélyi területek lecsökkenéséhez. 1552-ben már áttérhetünk a várháború korára, amikor ugye jelentősebb oszmán haderő indul a Temesköz és a Tiszántúl meghódítására, még ugye a budai pasa a nógrádi várakat támadja ezzel párhuzamosan. Ugye a várak ostroma ugye sikerrel jár, ugye fontos erődítmények kerülnek török kézre a várháborúk alatt, Temes vár Szolnok Drégelyvára is, és az egyesült seregek az ősz elején már ugye a Felső Magyarország kapuját, ugye Eger várát fogják megtámadni. Ugye az egri várat, ugye a híres neves Dobó István ugye védi, az egri csillagokból is ugye értesülhetünk róla. Ugye Dobó István vezetésére azonban ugye ellenállnak ugye az egri nők is akár ugye a török támadásnak, ugye erről van egy gyönyörű festményünk is, tessék megnézni. Eger sikeresen ellenáll, ugyanakkor ugye a hódoltság viszont ugye kiszélesedik a várháborúk során, és a következő évben a törökök ugye végleg stabilizálják a területüket. De sokáig keleten harcoló Szulajmán szultán ugye 1566-ban vezette utolsó hadjáratát Magyarországra, ami a várháborúk utolsó szakasza volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy 52 és 66 között még mozgás figyelhető meg a három része szakadt területek területi nagyságában, tehát hogy ugye a hódoltság Erdély és a Király Magyarország terület is változik a várháborúk miatt 1566-ig. Ugye 1566-ban a szultáni seregek a horvát bán Zrínyi Miklós által védett ugye Szigetvár ellen támadnak, és egy kisebb sereg Gyula felé fordul. Ugye Szigetvár az utolsó emberéig ugye védekezik, ugye a lőszerből kifogy ugye a védők egy merész ugye kitöréssel, ugye áldozzák fel ugye önmagukat, és az ostrom alatt Szulajmán is ugye természetes halállal elhúny. Ugye halálát napokig titkolta a török ugye a sereg előtt is. Ugye utóda rövidesen a fennálló határok elfogadásával ugye békét köt Bécssel, ugye elismerik a status quo-t a drinápolyi békében, tehát 1568-ban bár véglegesen a három országrész területi nagysága és a hatalmi erőegyensúly a Habsburgok és a törökök között, ami majd csak a törökök kiűzésével fog megváltozni.
Tehát akkor 1568-ban a drinápolyi békében gyakorlatilag véglegesedtek a határok.
Így van, 68-ra mondhatjuk azt, hogy kialakult ez a status quo, ugye amelynek utolsó állomása, ha a csatákat nézzük, a szigetvári vár volt, ugye Zrínyi kirobban a várból, ugye ez egy szokásos mondás is, és maga Szulajmán is egyébként meghal. Például érdekes, hogy ugye gyakorlatilag amíg Szulajmán él, és az Oszmán Birodalom élén áll, addig az Oszmán Birodalom nagyon aktívan, és nagyon sikeresen hódít. Szulajmán halálát követően pedig szépen lassan, nagyon lassan, de csökkenni fog mind az Oszmán Birodalom aktivitása, mind pedig sikeressége.
És a hódoltság területén pedig a magyarság az ilyenkor igyekezett a magyar területekre menekülni?
Igen, tehát ugye a magyar vezető réteg jelentős része a hódoltságról a király Magyarországra távozott, nyilván a jobbágyok ezt nem tudták megtenni. Tehát a hódoltságban óriási mennyiség az emberveszteség, ugyanis a várháborúk döntő többsége a hódoltságot érinti, illetve a törökök úgynevezett kettős adóztatása miatt szintén jelentős számban pusztul a magyar, főleg alsó társadalmi réteg, tehát a jobbágyság, hiszen egyszerre fizeti a magyar állami adót, és fizeti a török állami adót is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a törökök soha nem tudták teljesen a saját képükre formálni a hódoltságot. Tehát a magyar öntudat és a magyar függetlenség megőrzése a hódoltság területében is mindig nagyon fontos szerepet foglalt el ebben a 150 éves török uralomban.
Örülök, hogy valami pozitívat ki tudtunk hozni ennek az adásnak a végén. Mit lehet arról mondani, hogy mi valószínű, milyen kérdésre számíthatnak ezzel?
Hát mivel ez egy nagyon tág téma, itt azért gyakorlatilag majdnem mindegyik feladat típust meg lehet említeni. Főleg, ha nagyon ki kellene emelni, akkor térképes feladatokra mindenképpen számítanak, akár a három része szakadt országgal kapcsolatban, vagy a várháború korára. Ezt nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg térképen is a várháborúkat, hogy hogyan mozognak a törökök ebben az 52-től 66-ig történő várháborús időszakban. Tudjátok azért beazonosítani térképen a három része szakadt területeket, szintén nagyon fontos, központjaikkal együtt. Szöveges forrásra is lehet számítani, akár mondjuk a drinápolyi békéből, Habsburg házassági szerződésből, vagy a Rákosi végzésből kiemelve, vagy akár ábrára is, mondjuk a Mohácsi csatának ugye az ábrázolására is lehet akár számítani ugyanakkor.
Köszönjük szépen, Marci! És köszönjük nektek is, kedves hallgatók, hogy meghallgattátok ezt az adást. Találkozunk a következő adásban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.